Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk el itt hálódással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük, atyám, a mai napon is a te jelenlétedet, a Szent Szellemnek a mozdulásait. Megköszönjük az Úr Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkáját, és a szent vérrel fedezzük be a mai alkalmat. Köszönjük, atyám, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt mondjuk, ami a te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt fogja meghallani, amit te kívánsz üzenni a számukra. Hálákat adunk, atyám, a gyülekezet angyaláért, a szolgáló angyalokért, akik velünk vannak, elkísérnek minden utunkra, őriznek, védenek bennünket, és szolgálnak felénk. A Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, atyám, hogy mi a világosság fiai lehetünk. És igyekszünk, atyám, ennek megfelelően járni, élni. Hálákat adunk, atyám, a te ígédért, amelyet elküldtél nekünk, amit szabadon szólhatunk minden korlátok nélkül, és kihirdetjük, hogy semmi nem szoríthatja meg a járásunkat a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy te mész előttünk, vered le a zárakat, nyitod az ajtókat, és egyengeted az utakat előttünk. És köszönjük, atyám, hogy minden feltételt biztosítasz a szolgálathoz, amit te elkészítettél a szentjeid számára. Hálákat adunk, atyám, mindazért a sok jóért, amit Krisztusban kaptunk, és ami ezután vár ránk. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Kérdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje, a betegség szelleme, a félelem szelleme, és minden gonosz erő, gonosz munka a szentek élete felett, a hozzátartozók felett. Mindannyiunkat az élet csomójába kötöttük bele, és ott is tartjuk őket a Jézus nevében. Ellene megyünk minden gonosz munkának, és megparancsoljuk a testeknek, hogy tökéletesen működjenek. Vessék le a hazug tüneteket, és öltözzék magukra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget az 1 Péter 2.24 alapján. Hálákat adunk, atyám, hogy a békesség hercege a mi Urunk, mert elhordozta ő a zaklatásainkat, ezért nem lehet nekünk semmiféle háborgása a lelkünkben. Köszönjük a te békességedet, és köszönjük a végtelen szeretetedet. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy szeretetöleléssel. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is titeket.
Örvendezünk, hogy újból együtt lehetünk. Az emlékezeteteket szeretném támogatni, hogy április 8-án Marcaliba lesz Erzsike, 13 órakor. Egy bizonyságot szeretnék mondani, hogy az Úr hogyan képes megsokasítani a pénzünket. Nem mindig úgy, hogy jön hozzánk valahonnan, hanem megtakarítás formájában. Ősszel, amikor föltették a téli gumit, akkor a szerelők azt mondták, hogy ennek ez a télés cserélhetjük. És most, ahogy tavasszal mostom a kocsit, láttam, hogy még a bordázat elég mély. Most bementem a gumishoz, a főnöknek szóltam, hogy légy szíves, nézd meg, hogy ez tényleg elkopott annyira, vagy még kibír egy évet. Nem, azt mondja, ez kibír meg egy évet. Tehát ez egy áldás. És én biztos vagyok benne, hogy Isten kegyelme úgy megvédte a gumit, hogy nem kopott el a tél folyamán, és még kibír egy szezon. De ha kiárasztom a hitemet, akkor kibír még többet is. Az egyik tanításban, de szerintem benne van abban a könyvben is, a szellemi felnövekedésben, hogyha mi sértődékenyek vagyunk, nem a szeretet vonalában járunk, háborgunk, hústesti módon viselkedünk, akkor a saját szellemi növekedésünket korlátozzuk. A korábbi időben hallottatok tanítás sorozatot a teremtésről. Az első rész a világ teremtése volt, a második az ember teremtése, a harmadik a kísértés, most pedig az édenkerti bukást, a negyedik részt fogjátok ma hallani. És át is adom a pulpitust.
Tehát az édenkerti bukásról fogok ma tanítani nektek, a teremtésnek a negyedik része. Isten az embert ártatlanságban teremtette, és az általa létrehozott édenkertbe helyezte be Isten. Ezt olvassuk az 1 Mózes 2.8-ban. És ültete az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált. Amen. A Éden szó a héberben gyönyörűséget és örömöt jelent, tehát tökéletességben volt az ember az édenkertben. Ádám bármikor odajárulhatott az élet fájához, mert onnan csak mindig jót kapott, és jót tudott táplálkozni. Bölcsességet adott neki, és megadta az összes szükségletét. Ádám kezdetben ugyanazon a hitszinten működött, mint Isten. Közössége volt, szellemi közössége volt Istennel. Szoros közösségben volt vele. És így a jónak a tudását megkapta, és a képességet arra, hogy a jót működtetni tudja. Ezzel a tudással mégis ellenszegült Istennek. És mit tett? Behódolt a sátánnak. Mert miután evett a jó és a gonosz tudásának a fájáról, akkor megszerezte azt a tudást, hogy hogyan tud gonoszságot létrehozni. Mert addig csak a jót tudta. Ahogy a jó és a gonosz tudásának a fájáról evett, akkor megtanulta a gonosz dolgokat is, és megszerezte a gonosznak a tudását, és a szavaival létre is hozta ezeket a rossz dolgokat. És innentől kezdve ugye a jó út helyett a rosszat választotta. Amikor Ádám evett a bűn gyümölcséből, azzal behodolt a sátánnak, ahogy mondtam, így elvesztette a nyelve feletti uralmat. És már nem mindig tudta használni jóra a szavait. Már jóra is, és a rosszra is, ahogy a mai világban élő emberek használják a szavaikat. És akik újjászületnek, dicsőség az Úrnak, megtanulják, hogy csak jóra használják a szavaikat. A Jakab levélben nézzük meg ehhez az ige sort. Jakab levél 3-ban, az 5-ös, 6-os és a 8-as igevers. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. De a nyelvet senki nem képes megszeledíteni az emberek közül, Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Amen. Az igében olvastuk, hogy Gehenna, az a poklot jelenti, tehát pokol. A Gehenna. És milyen a nyelvünk? Milyen az emberek nyelve? Ugye egy kicsiny tag, de nagy, mint a gyufa is, az a kicsi láng nagy erdőtüzet tud csinálni, ugye kint az erdőben. Hát a nyelv is, ugye a pletyka, meg az is nagy tüzet tud szítani, mert ugye szájról szájra megy, aztán egyik szájból már másképp megy ki a másikba. És bizony nagy dolgokat tud művelni, és rossz dolgokat a nyelv. Vagy amikor ugye megint a betegség jön elő, amikor az emberek mondogatják, hogy folyamatosan minden nap megemlítik, hogy fáj a lábuk, hogy fáj itt, fáj ott, fáj amott. Hát sajnos a nyelvével rontja el, mert ugye nem letagadni, hanem megtagadni kell a fájdalom, és nem kell emlegetni, mert így az ördögöt dicsőíti. Vagy éppen, ha nincs a pénztárcában pénz, akkor nem azt kell mondani, hogy sem, nincs egy vasam sem. Tehát nem ezt kell gyakorolni, hanem igenis kérni kell Istentől, hogy embereken keresztül hozza be a világ gazdagságát. Meg amikor az emberek azt mondogatják, kutyából nem lesz szalonna. De igenis, átfordítva, hogy a rossz dologból igenis jóra lehet változtatni a dolgokat. Tehát a nyelvünknek nagy hatalma van a jó fele is, és a rossz fele is. És mi ezt nagyon szépen gyakoroljuk, hogy jó fele legyen, jó fele forduljon a nyelvünk. Tehát Ádám képtelen volt megfékezni a nyelvét, ami rossz irányba vitte az életét. Ádámnak a hittel kimondott szavaival kellett ellenőrzése és uralma alatt tartani a földet. Mert Isten ezt rendelte neki. És nem semmit tevésre rendelte az embert, hanem arra, hogy könnyed munkával végezze. Tehát könnyed munkával művelje a kertet. Tehát őrizze, járjon körbe, védelmezze, és áldja meg. Tehát ahogy ment, megáldotta a fákat, az összes növényzetet, az állatokat. Tehát Isten is ezt tette, amit olvasunk az 1 Mózes 1.28-ban, de először nézzük meg az 1 Mózes 2.15-öt, mert abban van, hogy olvasom. És vevé az Úristen az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát meg van írva, hogy ezt parancsolta Isten neki. Ezt mondta. És azt is mondanak, hogy csak jó dolgokkal táplálkozzon, az életfájáról legyen. De ezt nem kellett az embernek sajnos. És azt is mondta az embernek az 1 Mózes 1.28-ban, először is megáldotta Isten őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Amen. Tehát mit mondott Isten? Hogy ember, vagyis Ádám, te uralkodj a föld felett, vesd uralmad alá, őrizd a kertet, vigyázz rá, és védd meg minden betolakodótól, vagyis a sátántól, mert tudni illik, Isten mindent tud. És Isten akkor is már védte az embert a sátántól. Mert a sátán már a kezdetek óta leledzik, írja az 1 János 3.8. Hogy már ott a kezdetekben ott volt az ördög, a sátán, a kígyó, ki minek nevezi. Tehát ez egy parancsolat volt, egy parancs az embernek, és nem egy javaslat. Ádám ennek ellenére mégis ellenszegült Isten szavának, sajnos. Mit parancsolt neki Isten? Nézzük meg az 1 Mózes 2.16-17-ben. És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És tudjátok, hogy mi volt ez? Ez az ember engedelmességének a próbaköve, hogy ezt parancsolta Isten, hogy ne tegye meg, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról egyen. Egy próbakő. Mennyi próba van előttünk, amin át kell menni, amit meg kell futni a világba. És Isten ehhez adta a szabad akaratot, hogy merre megyünk, megtesszük, vagy nem tesszük meg. Tehát Ádám is egy próba alá lett vetve. És ha teljes engedelmességben maradt volna, akkor az tartós boldogságot biztosított volna, és halhatatlanságot az emberiség számára. De az engedetlenség következménye bukás lett, amitől Isten nyomatékosan óvni akarta az embert, és óvta is, mert parancsot adott neki, hogy ne tegye meg a rosszat, ne essen bűnbe, és mégis megtette. Aki engedetlen Istennel szemben, az ajtót nyit az ördögnek, mert bizony vannak ilyen példák. Ha hiszitek, ha nem, én mondok most egy olyan példát, hogy vannak olyan emberek, akik már annyira benne vannak az alkoholba, hogy amikor elérik azt a szintet, hogy azt a poharat már nem kellene meginni, azt a pohár italt, mert érezhetően, láthatóan, megtapasztalhatóan az ördög abba a pillanatba kezdi használni. Nagyon sok bizonyság van, és nagyon sok, amit Isten kér, és nem teszik meg, és az ördög abba a pillanatban ott van. Minden nap ott van, minden pillanatban. És ez a tulajdonsága, hogy mindig támad, beférkőzik. Tehát nem szabad az ördögnek megnyitni az ajtót. De az Istennek való engedelmesség az egy szent védelmet biztosít, ha Istennek engedelmeskedünk, mint ahogy a Jakab 4:7 írja. Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut, elmenekül. Nagyon sokat kell tanulnunk, nagyon sokat kell hallgatnunk a szent igét, és belemélyedni, hogy mit jelent az ige. Mert csak úgy fogunk tudni megértést kapni belőle. Ezt komolyan mondom, mert nagyon fontos dolog ez. Nem elég, hogy valaki csak újjászületik, és nem megy tovább ezen az úton. Nem fog megtanulni semmit. És akkor ugyanúgy Isten ezt mérte rám, azt mérte rám, mert nem tudja a hatalmának a működését, hogy Jézus nevében megkapta a hatalmat, amivel ellen tud állni az ördögnek. Parancsolni tud neki. Nagyon meg kell ezt tanulni a szent igéből. Tehát Isten Ádámot tette felelőssé a kert védelme felett. A Biblia kijelenti, hogy Éva lett becsapva. És ez igaz, mert Éva lett becsapva, nem pedig Ádám. Az 1 Timóteusban nézzük meg ehhez az igét, mert ez is le van írva. 1 Timóteus 2-ben a 13-14-es igevers. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Amen. Tehát Éva azért lett becsapva, mert Ádám nem töltötte be a vezetői szerepét. Ugyanis nem azt tette Ádám, amit Isten parancsolt neki. Nem szólt az Évának, hogy ne hallgassa végig, amit a kígyó susog a fülébe. Vagy éppen nem rúgta bokán a kígyót, hogy takarodja földről, mert neked itt nincs hatalmad. Tehát ha Ádám használta volna az Istentől kapott hatalmát, akkor elkerülhető lett volna a bukás. Először az engedetlenség történt meg, aztán azt követte a becsapás. Ádám engedetlensége tette lehetővé Évának a megkísértését. De ahogy megtörtént a bűnbeesés, Isten azonnal közbelépett. Nézzük meg az 1 Mózes 3-ban, a 22-től 24-ig. És mondta az Úr Isten, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen. Kiküldi őt az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett, és kiűzé az embert, és oda helyezteti az édenkertjének keleti oldala felől a kerubokat és a villogó pallós lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Amen. Tehát Isten mit mondott? Azt mondta, hogy távolítsuk el a kertből az embert, nehogy a bukás után hozzáférhessen az élet fájához. Tehát nehogy a bűnös elveszett állapotában örök élete legyen. Mert ugye elbukott, evett a jó és a gonosz tudásának fájáról. Elbukott, bűnbe esett, szellemi halottá vált. Na most ilyen bukott állapotban nem mehetett az örök élet fájáról, mert akkor abban a bukott állapotban örökké élt volna. És nézzétek meg, hogy ebbe Istennek ebben a rendelkezésében milyen bölcsessége és irgalma volt az ember felett, hogy nem engedte ezt meg, hanem kiűzte inkább a kertből. De látjuk a kegyelmét is Istennek, mert a kegyelmét először azzal mutatta ki Isten, hogy a bűnbe esett emberpárt bőrbe öltöztette, tehát felöltöztette őket. Nézzük meg a 21-es versben itt. 1 Mózes 3.21. És csinálta az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. Ezt úgy kell érteni, hogy szellemileg is felöltöztette őket, és fizikailag is. És ez a bőrruha azt jelenti, hogy ez volt az első bűnt elfedező véráldozat, amit említ a Biblia. Mert állatok bőrébe öltöztette fel őket, és ahhoz az állatot meg kellett ölni, hogy fel tudja öltöztetni őket. Tehát ez volt az első véráldozat. Tehát ez fedte el a bűnt, ez a véráldozat. És ugye a testüket pedig a bőrruha. És csak ezt követően küldte ki őket az Édenből. Onnan a gyönyörűséges áldásokkal teli szép helyről. Aztán kerubok és villogó pallós lángják őrizték, azok a pallós, azok kard, azzal őrizték az életfájához vezető utat, hogy ne ehessenek róla, és nehogy örökké éljenek az elbukott állapotukban. Mi történt volna akkor, ha Ádám bűnbeesés után eszik az életfájáról? Két válasz van rá. Az egyik az, akkor a teste az átok hatásaként folyamatos szenvedésnek lett volna kitéve. Tehát gondoljunk a befőtre. Ha egy romlott gyümölcsöt rakunk abba az üvegbe, és azt tartósítjuk, akkor az állandóan romlott állapotban marad. Tehát az nem válik éppé. Az úgy konzerváljuk, hogy romlott az állapota. Ugyanúgy, ha romlott húst fagyasztunk le, akkor az romlott is marad. Tehát próbálom érthetően tovább elmondani, hogy ez mit jelent. Tehát ha az ember evett volna az élet fájáról, miután bűnbe esett, akkor örökké élt volna a szellemi halál állapotában, ahogy az előbb is elmondtam. Például egy halálos betegségben, kínzó fájdalmak között sem lett volna képes meghalni az ember. Bármennyire is kívánta volna a halált. Milyen rossz az, amikor fáj valamink, vagy erős migrén, vagy bármi, vagy nem tudunk, hogy mozdulni, és úgy kéne örökké élnünk. Hát ez borzasztó lenne. Soha nem halnánk meg. Tehát amikor Ádám meghajolt a sátánnak, onnantól kezdve lépett működésbe az átok. Tehát ahogy bűnbe esett, úgy bejött az átok a földre. Ami azt jelenti, hogy betegség, a problémák, a tragédiák és a katasztrófák összessége. Tehát minden rossz bejött a földre a bukással. A második válasz, ha az embereknek elveszett állapotában örök élete lenne, akkor közülük minden gonosz és bűnöző ember itt élne a földön. Kimennénk a világba, és mit látnánk? Egyfolytában gyilkosságot, háborút, rossz dolgokat. Tehát egyfolytában csak a rossz lenne, a bűnözés. Isten úgy teremtette az embert, hogy szabad akarata legyen, és szabadon dönthessen, ami egy kockázatot rejt magában. Bizony, a szabad akarat az egy nagy kockázat. A kísértő hatalmának határai vannak. Ezt is nagyon jó tudnunk és megértenünk, hogy kísértő hatalmának határai vannak. Vagyis a sátán kísérthet. De Isten parancsának a megszegését nem képes kikényszeríteni. Vagyis, elmagyarázom, a sátán megkísérthet bennünket. De a mi döntésünkön múlik az, hogy az ige vonalában maradunk, vagy ellene fordulunk az igének, és a gonosznak a szavára hallgatunk. Éva a saját szabad akaratából szakított és evett a tiltott gyümölcsből. Ádám megkövette őt, mert neki is megvolt a szabad akarata. Követte, és ő is ugyanúgy bűnbe esett, és viselnie kellett annak a következményeit. És ezek nagyon súlyos következmények voltak, ami kihat az egész emberiségre. Ha Ádám csak az élet fájáról evett volna, akkor halhatatlan marad. De ehelyett úgy döntött, hogy a tiltott fáról eszik, és így halandóvá vált. Mi a bűn következménye? A halál. Mert azt írja Róma 6.23, hogy a bűn zsoldja a halál. Róma 6.23. Azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál. Ebből az következik, hogyha nem lenne bűn, akkor nem lenne halál sem. Tehát azon a napon, amelyen vétkeztek, a szellemi, majd a fizikai halál állapotába kerültek később. Nagy különbség van a fizikai és a szellemi halál között. Ádám a bukás előtt szellemi közösségben volt Istennel. Ezért képes volt úgy élni, hogy a szellemét, a lelkét és a testét alávetette Istennek. Amikor Ádám evett a tudás fájáról, akkor vesztette el a szellemi közösségét. Tehát amikor írja az ige, hogy elrejtőzött. Tehát akkor vesztette el a szellemi közösségét Istennel, ami a szellemi halálát eredményezte. Ettől kezdve a testnek is el kellett szenvednie a halált. Ugye, ahogy Ádámnak is ugye elszakadt Istentől, de utána később jött a fizikai halála, amikor 930 éves volt, akkor halt meg. Ádámnak és leszármazottjainak semmilyen módon nem lett volna arra lehetősége, hogy ebből a bukott állapotból megváltsa önmagát, és ezért kellett Jézusnak eljönni megváltóként. Dicsőség az Úrnak! A sátánnak nem volt semmi hatalma a földön addig, amíg Ádámát nem adta neki. Mert Ádám Istentől kapta ezt a hatalmat, ahogy olvastuk, hogy uralkodjon a földön. És ezt az Istentől kapott hatalmat átadta a sátánnak, ahogy bűnbe esett. Aztán a sátán meg akarta szerezni az élet fáját. És ezt az Ádámon keresztül akarta megtenni. Ezért lett kiküldve az édenkertből. Kérdezhetnénk azt, hogy miért nem a sátán ment oda az élet fájához? És miért nem ő maga szakította le a gyümölcsöt? Mert a sátán ezt nem tehette meg. Mert ő csak egy olyan gonosz szellem, akinek nincs teste. Tehát ha nincs teste, nincs keze, akkor nem tudja leszakítani a gyümölcsöt. És törvényes hatalma sincs a földön. Az csak ide pofátlankodott az ördög. A földön törvényes hatalma csak annak van, aki testben született meg. Ugye a drága Úr Jézusunk is megszületett testben, és ő megmutatta a hatalmát, amit átruházott ránk, és mi használhatjuk ezt a gyönyörűséges hatalmat. És így az újjászületett ember ma is képes uralkodni a sötétség erői felett. A sátán a kígyó testét használta fel, arra, hogy hozzáférkőzzön az emberhez, és az ember földfeletti hatalmához. És ezt a kígyón keresztül kísértette meg ugye Évát, és rávette Ádámot, hogy felségárulást kövessen el. A sátán a bukás után csak az emberen keresztül tudott volna hozzájutni az életfájához. És ha ez sikerült volna neki, akkor a sátán is részese lett volna az örök életnek. Tehát olyan nagyon fontos dolgok vannak itt a teremtésnél, hogy ez a néhány rész, az első három fejezet az írásban a teremtésnek a legfontosabb része, és ebbe annyi fontos kijelentés van, hogy nagyon érdemes ebbe belemerülni. Tehát a sátán részese lett volna az örök életnek, hogyha Ádámon keresztül hozzájut az életfájához. De dicsőség az Úrnak, nem sikerült neki. Mindahhoz, amihez Ádám fizikálisan hozzáfért, ugyanúgy hozzájuthatott volna a sátán is. de Isten nem engedte meg. Dicsőség az Úrnak, és ezért távolította el az emberpárt a kertből, Védenkertből. Tehát amikor Ádám térdet hajtott a törvénytelen szellemnek, akkor ezzel beengedte földre az átkot, és Isten azonnal ítéletet hozott. Mert meg kellett tennie Istennek ezt. És ezt most az események sorrendjében el fogom mondani. Először is a kígyónál történt, aztán az asszony, a férfi és a föld következett. Tehát mindegyik rátok szállt rá, vagy egy ítélet szállt rá. Először nézzük meg a kígyóra eső ítéletet. Az 1 Mózes 3.14 írja le nekünk. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. Amen. És hogyha belenézünk ebbe az igébe, akkor láthatjuk, hogy nyilvánvalóan az átok előtt a kígyó nem a hasán csúszott. Mert itt kapta az ítéletet, hogy minden mezei vad közül hasadon járj. Tehát lehet, hogy voltak lábai, valószínű, hogy voltak lábai. De mivel a kígyó testét használta a sátán, ezért átok szállt rá, és azóta a földön kell csúsznia. Tovább olvasva, 1 Mózes 3.15 azt írja. Ez is még a kígyóra vonatkozik. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Amen. Itt az ige arra mutat rá, hogy a sátán követői, a kígyó, vagyis a sátán követői és Isten követői között állandó ellenségeskedés lesz. Ez egy profécia. És ez így is van. Ugye a két ellentét. Jó és a rossz közötti ellenségeskedés. Isten ebben a versben megemlíti az asszony magvát, aki Jézus. Már itt a kezdetekben, az első lapokon meg van profétálva, hogy Jézus el fog jönni. Dicsőség az Úrnak. Isten itt valójában azt mondta a kígyónak, Jézus neked a fejedre fog taposni, ami a kereszten bevégzett megváltást jelenti, és a sátán feletti győzelmet is. Mert ugye ezzel, hogy a keresztre ment, tehát a megváltásban legyőzte sátánt is. És most másodikként nézzük meg az asszonyra eső ítéletet. Tovább menve itt az ige sorban, a 16-os ige következik, 1 Mózes 3.16. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez is nagyon sokat mondó ez az ige. Azt hiszik nagyon sokan, hogy a gyerekszülés az az átok, tehát az az ítélet, de nem így van. Mert azt írja, hogy megsokasítom a viselőséget, fájdalmait, és fájdalommal szülsz. Tehát a szülési fájdalmakra írja. Tehát a nőkre nem azért jött, tehát nem a gyerekszülés, hanem a gyerekszülés fájdalmai. Ezt írja az ige. Mert megmondta a kezdetben Isten, ugye, amit olvastunk az 1 Mózes 28-ban, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, megmondta Évának és Ádámnak Isten. Tehát a gyerekszülése nem mondhatta. A fájdalmaira mondhatta, hogy legyenek szülési fájdalmaid. Ez az ítélet szállt a nőre. És ez az egyik volt csak, a gyerekszülési fájdalom. A másik, átok, hogy a férj sok esetben leuralja a feleségét, mert ez is ide van írva. És epeked el a te férjed után, az azt jelenti, most így testvérek között ugye vannak olyan esetek, hogy csak akkor vannak együtt, amikor a férj akarja esetleg, mert ilyen is van, és ugye a nő epekedik, nincsenek összhangba, vagy távol van, vagy bármi. Például ez az egyik. Mert ugye minden házasságban összhangba kell lenni. A másik meg uralkodik rajta, parancsol neki, ezt csináld, azt csináld, ezt ne csináld, azt teheted, mint hogyha ő parancsolna neki. Hát nekünk Isten az Urunk, nem a férjünk, de Isten a mi Urunk, aki nekünk adja a tanácsokat és a parancsokat, de egyetértésben kell lenni. a férjünk a férjünk. A férfira is a földre eső ítéletet olvasom tovább a 17-es, 18-as igében, és a 19-es igének az első részét. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam neked, hogy ne egyél, arról átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogáncskórot teremjen te néked, s egyed a mezőnek füvét, arcod verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe. Tehát az ember első rész az ítéletből az, hogy a bukástól kezdve nehéz, verejtékes munkával kell dolgozni. Ugye? Bejött a földre a gaz, a gyomnövény, mert így került a föld átok alá. Az is a bukás által történt. És a földnek a bukás által eső része a tövis, a bogáncs, vagyis a gyomnövények. És egy nagyon szép dolog van ebbe, a drága Úr Jézusunk, amikor a keresztre ment, hogy a tövis, tudnunk kell, az a teljes átoknak a jelképe, amit Jézusnak kellett ugye elhordoznia értünk. Tehát amikor a katonák keresztre feszítették Jézus, tövis koronát tettek a fejére. És ez volt az ítélet. A kígyó, az asszony, az ember és a föld ítélete. Most összegezve nézzük meg. Isten a büntetés mellé oda helyezte a kegyelmet, ami egy csodálatos ígéret volt a szabadítóról, amit a proféciában olvashatunk az 1 Mózes 3.15-ben, amit olvastunk is. És Jézus volt az ígéret, aki meg fogja váltani majd az embereket a bűnátkától, és annak örök következményétől, és ezzel visszaállítja az embert az eredeti pozíciójába. Isten megígérte az asszony magvát, amit olvastunk az igéből, vagyis Jézust, aki a kígyónak, vagyis a sátánnak a fejére fog taposni, és legyőzi az örök ellenséget, a sátánt, az ördögöt, a kígyót. A megváltás során Jézus az ellenség hatalmát teljesen megsemmisítette. És ezt olvassuk a Kolosse 2.15-ben. Amit nagyon sokan nem értenek meg. Kolosse 2.15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Amen. Tehát Isten a megváltás során a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Ezért nekünk a Krisztusban kapott hatalmunkat használnunk kell az ellenség minden ereje felett, hogy győzelemben járhassunk. Amen. És itt a Kolosse 2.15-höz kapcsolódóan, hogy a börtönbe voltunk, az egyik drága szent nem értette meg ezt a Kolosse 2.15-öt. Ugye itt elmondja, hogy Jézus lefegyverezte, legyőzte az ellenséget, győzelmet aratott. Tehát a 3 napot kérdezte, és mondtuk, hogy a 3 napban történt ez. De azt mondta, mikor így beszéltünk, azt mondja, de nem sikerült neki. Hát mondjuk neki, hát dehogy nem sikerült, meg van írva, és mi tudjuk. Az a baj, hogy nem ismerik azt, hogy hatalmuk van Krisztusban, és nem tudják, hogy kell használni. Nem tudják az imádságokat, hogy kell imádkozni, hogy kell a hatalmukat használni az ördög ereje ellen, hogy kell kiszólni, hogy kell parancsolni. Ezt mutatta az Úr, hogy az emberek nem ismerik. És ezt azt is látjuk ebből, hogy nem mindegy, hogy milyen felekezethez vagy vallási közösséghez tartozunk, mert nem mindenhol mondják el ezt nekünk. Mert ez az úri ember is, aki ezt mondta, jár egy felekezetbe, és nem tanították meg vele. Bizony. Tehát nem tudják, nem értik a megváltást. Nem értik, hogy Krisztus értünk ment a keresztre. Értünk és helyettünk. Nem értik. Nem értik, hogy meghalt, feltámadt, felment a mennybe. Nem értik a Szent Háromságot, hogy Isten létezett először, akkor is létezett az egész Szent Háromság, de Isten, aztán Jézus megmutatta az Atyát nekünk, ugye ezt is nagyon jó kijelentésbe megérteni, hogy ő rajta keresztül látták az Atyát az apostolok, mi meg az ige alapján, az igén keresztül látjuk az Atyát, és ez egy csodálatos dolog, mert ezt mondta Jézus is, hogy az lesz a jó, amikor az igén keresztül látjuk meg ezeket a dolgokat, és értjük meg őt. Nem kell ahhoz Jézusnak itt lenni és elmondani testben, mert itt az igéje, ebben minden le van írva a hétköznapjainkra, mindennapjainkra, a helyzetekre, mit használjunk. Ugye minden gondunkat vessük őre. Higgyük el azt, ami le van írva, hogy minden szükségünket betölti az ő gazdagsága szerint dicsőségesen. Mert ezt is az Úr Jézus megtette a kereszten. Elvitte a szegénységet, hogy mi gazdagok lehessünk. Nagyon-nagyon-nagyon kell tornáztatni az elménket Isten igéjével, hogy ebbe megértéseket kapjunk. Ahhoz, hogy csodákat lássunk, vagy változásokat az életünkben, ezen az úton kell járni. Mert amíg dicsőség az Úrnak a ti szívetekért, mert nyitott a szívetek, és éhezitek az igét, mindannyiunké, dicsőség az Úrnak, hogy minél többen leszünk ilyenek. Emlékszem rá, hogy kérdeztem Istent, kérdeztem a pásztoromat, kérdeztem másokat, hogy van az a gyönyörű ige, az 1 Jánosban, még azt szeretném elolvasni nektek. Azt írja 1 János 5.14-ben, hogy és ez a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Amikor megláttam az igében, hogy bizodalom, hát hogy bízok én Istenben? Ezt kérdeztem a pásztoromtól, vagy másoktól, hogy lehet bizalomba lenni Istennel? Kértem, én kértem az Atyát, hogy mutassa meg, és eljutottam odáig. Bízom Istenbe, és hiszem azt, hogy még nagyobb lesz a bizodalmunk Istenben, mert tényleg minden gondukat rávetjük, minden helyzetünket, minden, ha valami útnak neki indulunk, azt is rávetjük, és ő segít, ott van a segítő keze. Dicsőség az Úrnak, ahogy dicséretben hallottuk, hogy nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri, mert Isten velünk van. És Isten látja a szívünket, és tudja, és van kegyelem, és van megoldás, és ha a szívünk vágya az, hogy eljussunk valahova, vagy kijöjjünk abból a helyzetből, akkor ő megadja. Köszönöm szépen!
Megköszönjük az évi szolgálatát. Köszönjük az Úrnak, hogy a világosságunk napról napra, hétről hétre növekszik, és a világosságban járhatunk. Isten azt várja el, hogyha valami világosságot kapunk, akkor onnantól kezdve abban is járjunk. Tegnapi tanításban hallhatjátok majd, hogy mi a világosság fiai vagyunk, de a Biblia megerősíti, hogy abban is kell járni. Mert vannak újjászületett keresztények, akik a világosság fiai, de nem a világosság útján járnak, ezért kerülnek börtönbe például. A teremtésről szóló tanítás az alapokhoz tartozik, mert ezáltal fogjuk megérteni a többit. És köszönjük az Úrnak, hogy előjött ez a 4 részes sorozat. Nem tudom, a héten küldtem ki a változás szele. Egy profécia arról, hogy a változás szelét hozó angyal az március 17-től lép munkába, és az egész tavasz folyamán változásokat hoz. Jó értelemben vett változásokat. Mert a római levélben olvassuk az igét, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.
Amen.
Hoztam egy olvasnivalót, meg el is küldtem e-mailben, a Swigelsworth életéről szóló kis anyag. A Swigelsworthről azt kell tudni, hogy Isten nagyon nagy mértékben használta, a szolgálatában 14 ember támadt fel a halálból. Swigelsworth 1859-ben született, és 1947-ben költözött haza az úrhoz, éppen Csekrestyébe hívta haza az úr. És az a döbbenet, hogy amikor az orvos megvizsgálta, nem talált halál okot, amit a jelentésre írhat. Nem talált halál okot. Őt is érte támadás, mint mindenkit, akik hirdetik az evangéliumot. Svédországban az orvosok és a vallásos emberek fellázadtak ellene, hasonlót olvasunk az apostolok cselekedeteiben, és hoztak egy olyan szabályt, egy olyan törvényt, hogy nem teheti az emberekre a kezét. Ő akkor is elment szolgálni, és kihirdette, hogy a Szent Szellem milyen területeken munkálkodik, milyen kenet működik, és mondta, hogy mindenki tegye a saját testére a kezét. És meggyógyultak az emberek. Tehát Isten adott neki egy kis kaput, és a korlátok nem szorították meg a szolgálatát. És még egy érdekes dolog van benne, nem olvastam végig, mert annyi időm nem volt. A felesége elment evangelizálni, és közben ott meghalt. Hazahozták, és a férje, Svigelsvörsz, imádkozott érte. Visszatért az életbe a felesége. És egy kicsit szemrehányva azt mondja, hogy miért kellett ezt tenned neked? Mert ugye Odoár sokkal jobb. És mondja Svigelsvörsz, hogy hát nagyon hiányozol nekem. A felesége azt válaszolta, hogy az úr nekem azt mondta, hogy én bevégeztem a szolgálatomat. Ezért hívott haza. Elengedte, és visszament a mennybe. Érdekes dolgok vannak benne. Köszönjük az úrnak, hogy ilyen felkent előfutáraink voltak. Svigelsvörsz, Kenneth Hagin, és sorolhatnánk a többieket is. Mert nagyon sok kijelentést kaptak, amit mi hasznosíthatunk, és dicsőség Istennek, most az utolsó időkben viszont mi mindannyian sok kijelentésnek a gazdái lehetünk Isten kegyelméből. Álmok is jönnek. Gyógyító kenet munkálkodik láb, szárban, vesében, térdben, és ahol még akarjátok. Kezdjük a dicséretet, imádkozunk értetek kézrátétellel. Megköszönjük az Úrnak a mai alkalmat, az ő jelenlétét, jövő héten várunk benneteket. Örvendezzünk az Úrban!